Bizony a sajókatasztrófa is, annak is az a tanulsága, hogy blama, nem blama az országnak, de bizony, ha azt akarjuk, hogy a déli régióban megoldódjanak a problémák, néha nemzetközi szintéren kell verni a tamtamot, hogy valami történjen, mert itt a térden állva való könyörgéssel nem megyünk semmire.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. A Magyar Szövetség európai parlamenti választásokon résztvevő képviselőjelöltjeit bemutató sorozatunkban most orosz őrssel beszélgetünk, aki az elmúlt években, vagy inkább évtizedekben nagyon sokrétű közéleti munkát végzett. Fellépett a környezet és a természet megvédésért a sajó szennyeződése és a vereknyei mérgező anyag temető ügyében, de menti a nemzeti örökséget, könyvkiadásban vesz részt, és emellett aktívan politizál a Nyitra megyei közgyűlésben, és alelnöke is a Magyar Szövetségnek.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta az Adásidő podcast meghívását.
Részemről a szerencse, mindig szívesen jövök ide, örülök, hogy van rendszeres felvidéki magyar podcast.
Ahogy itt a fölvezető szövegben elhangzott, maga egy, lehet mondani, hogy egy Jolly Joker, tehát hogy nagyon több rétegű a tevékenysége. Tudna azért valami kis gyors jelentést adni, hogy mi hogy áll, tehát hogy mi az, amiben most aktív?
Én azt hiszem, hogy ezt úgy lehetne összefoglalni, hogy az érdekképviselet az, ami engem mozgat, vagy amiben tevékeny voltam az elmúlt években, és hát éppen amilyen téma, közösségi téma felmerült, ami régióinkat, közösségünk tagjait érinti nagyobb számba, én azokat igyekeztem mindig aktívan felvállalni. És nem egy személybe tettem ezt, hanem volt ehhez mindig egy csapat, hogy az egy egyesületi, vagy egy diák mozgalmi közösség volt, vagy más jellegű közösség, esetleg politikai közösség, az egy eset függő, de igazából ez ennek az origója, tehát én nem tartom magam környezetvédelmi aktivistának, én egyszerűen amikor ez a sajó katasztrófa, vagy éppen a vereknyei hulladéklerakat körüli tétlenség előjött, akkor ezeket az ügyeket fölvállaltam, ugyanúgy, mint a kétnyelvűség témakörét, vagy a vizuális nyelvhasználatot, az irányjelző táblák, vasutak.
Na, már csak, hogyha csak így címszavakba beszélünk, már akkor is egész hosszú a leltár. Azért ugyanígy maradva, ha nem is a címszavaknál, de mondjuk egy ilyen távirati stílusba. Röviden el tudnám mondani, hogy ezek az ügyek, például vegyük akkor a vereknyei hulladéktárolót, az körülbelül mi ott a helyzet?
Vereknyét 7 évvel ezelőtt Csáki Pállal együttműködve vittem ki az Európai Parlament Petíciós Bizottsága elé. Én ezt tartom a legdurvább látleletének a szlovák közpolitikának, hiszen gyakorlatilag 4 kormány, beleértve a Matovicsi éra kormány váltásait, tehát 4 kormány cserélődött ki politikai oldaltól függetlenül, mindenki magasról lesebagózta. Föld alatti...
Ezt most érthetem úgy, hogy azért voltak olyan kormányok is, ahol mondjuk úgy, hogy a vegyes párt adta a...
Hát azért legyen, azt gondolom, hogy a betyárbecsület úgy kívánja, hogy amikor én Brüsszelbe ezt a témát kivittem, azt követően, akkor Solymos László volt a környezetvédelmi miniszter, ő igenis ezzel elkezdett aktívan foglalkozni, és a második meghallgatásra tavaly vele együtt mentünk ki, tehát...
Tehát, hogy morális támogatás megvolt akkor, ugye?
Hát tulajdonképpen azután, hogy az a garnitúra leköszönt, hogy a budai miniszter a leginkompetensebb környezetvédelmi miniszter Szlovákia eddigi történetébe, úgy, ahogy a sajó katasztrófát képtelen volt kezelni, úgy vereknyét, amire alokálva volt 36 millió euró uniós forrás, az úgynevezett inkapszulációra. Tehát, hogy
ez beton, mit ez az inkapszuláció?
Ez azt jelenti, hogy egy betonszarkofággal vették volna körül a vereknyét.
Mert ugye, hogyha jól emlékszem, magának fönt volt a Facebookon egy ilyen kis filmje, tehát ez nem egy ilyen látható nagy rakás szemét, ugye, hanem épp az, hogy el van ásva, a föld alatt van. Ugye
én láttam a saját szememmel, és ezt nem sokára fogják látni a hallgatók is, hiszen ezt a videót is nyilvánosságra fogom hozni, hogy markológéppel ez a helyszín meg lett bágerezve. És 1 méter után fekete színű kontaminált föld jön a felszínre, ami annyira büdös, hogy nem lehet mellette megmaradni. Én amikor ott mintavétel céljából a helyszínen tartózkodtam, még hajnali egy órakor is fájt a fejem, nem tudtam elaludni. Uh-huh. Eszméletlen. 448 féle vegyi anyagot mutattak ki, ami egy méterre a föld alatt kezdődik, és 8,5 méteres mélységig
azt tart. Azt megkérdezhetem, ha már csak így laikusként, hogy tehát mondja, hogy akár még bágérezásra is ott sor kerülhetett, hogy oda simán oda lehet menni, vagy ez valahogy azért a nyilvánosságtól el van zárva, hogy mit tudom én, emberek ott ne piknikezzenek? Vagy...
Ez egyáltalán nincs elzárva, ez egy forgalmas közlekedési csomópontban található. Ért is mondom, hogy ez a itteni közélet meg egyáltalán az államigazgatásnak egy látlelete, mert amikor a Sajó katasztrófa történt, akkor én magam is ezt úgy interpretáltam, hogyha meg a polgárok, a gömöriek is így élték, meg nagyon sokszor jött szembe ez a nézet, hogyha ez a szennyezés Pozsonyba történne, akkor már régen meg lenne oldva.
De Pozsonyban is ugye ott van a vereknye, és nincs
megoldva. A főváros szívébe. Én azt mondom, szerkesztő úr, hogy erről beszéljünk, mert ez rettenetesen súlyos probléma. Tehát Pozsony külvárosának a része, ugye Pozsony püspökivel határos település rész a Vereknye, és ott egy kis Duna ágat, egy kiszáradt kis Duna ágat töltöttek be a Szociba, a Dimitrovkából, a pozsonyi Dimitrov vegyeművekből származó olyan hulladékkal, amit nem tudtak sehova máshova eltakarítani.
Hát akkor úgy azt játszották, hogyha nem látjuk, föld alatt van, akkor talán nem is fog valamiféle gondot okozni.
Ők akkor azt játszották, hogy a mederfenék az egy vízzáró réteg, egy agyagréteg, hogyha arra rápakolnak a kiszáradt mederbe, akkor az nem fog többet találkozni a talajvízzel. Értem. Csak a bősi vízlépcső miatt 2 méterrel megemelkedett a felső csalló közben a talajvíznek a szintje, és gyakorlatilag oldalból kimosta. Értem. Ezt átmossa folyamatosan a talajvíz ezt a rettenetesen fertőző hulladéklerakatot annyira, hogy 3 község kataszterébe már nem lehet öntözésre se használni a kuti vizet. El tudja képzelni, hogy már öntözni se lehet vele.
Értem.
Mi történne, hogyha azt valaki elfogyasztaná, vagy hosszú távon fogyasztaná? És a föld alatti vizek, ugye maga geomorfológiai szempontból a Csallóköz az egy belső Duna-delta, egy szárazföldi delta, úgy lehet nevezni, egy nagyjából 100-150 méter vastag kavicsdomb. Tehát ott a föld alatti vizek abba a kavicsba ugyanúgy áramlanak, ahogy a Duna folyik, vagy a kis Duna folyik, sokkal lassabban, de folyamatos mozgásban vannak ezek. Értem. A föld alatti vizek. És most az történik, hogy a vereknyei hulladéklerakat egy néhány hektáros kis terület, egy könnyen lokalizálható, tehát a betonszarkofágnak a teljes hossza az 1,5 kilométer. Aha. Lett volna.
Tehát relatíve könnyebben megoldható, ugye?
Persze.
Lett volna.
Persze.
És ha nem lett volna.
Igen, és azóta ez több mint 5 kilométeres területen szép terült, és hát évente több métert halad előre a talajvízzel.
Ne zárjuk le a kérdést, de ugorjunk, előbb már említette a Sajót. Ugye most a Sajóról az a hír járja, sőt, talán nem is hírjárja, hanem a valóság ugye ez, hogy újból elszíneződött a vize, vagy továbbra is színes a vize. Ott mi a helyzet?
Újra elszíneződött a vize. Én is láttam, én bevallom őszintén, hogy most az elmúlt hetekben lekötött a különféle kampány, úgyhogy a Sajó témával nem tudtam behatóbban foglalkozni, de az látszik, nem tudom az okait, hogy újra ömlik a szennyezés.
Akkor annyit mondom, hogy akkor, amikor tetőzött ez a probléma, ugye, hát annak is van már talán lassan olyan 1,5 éve.
Igen.
Hogy mi volt az a pont, amiben azt mondják, hogy oké, most már tovább tudunk lépni, tehát sikerült ott valami megoldást találni?
Hát egy részmegoldást sikerült találni azután, hogy ugye a köztársasági elnököt is meghívtuk a helyszínre, és aztán kihirdették a szükségállapotot, és alokáltak 200 000 eurót a problémának a megoldására. A bánya olyan helyen kapta a felszíni vizekből a betápot, hogy gyakorlatilag az is átöblítette a bányát, és a legdurvább dzsuva
fölhozta bele a folyóba, ugye?
Bele a folyóba. Ez lett, tehát a föld alatti vizeket irányították át, egy kis patakot, ami belefolyt a bányába, azt elterelték.
Tehát valamiféle megoldás született.
Igen, ugye? Sikerült csökkenteni a töredékére, mondjuk rá visszaszorítani az 5%-ára a szennyezést. Na, de még az így is a halak...
Az az 5% se kevés, nyilván.
Hát
azért,
nyilván.
Azért jóval kevesebb, mint ami akkor az elején lehet.
Meg addig, amíg megy az azbeszt, ami láthatatlan, az emberi szemet nem zavarja, tehát az nem zavart senkit évtizedeken keresztül. Amikor belement a rozsda, ami kifejezetten ugye maga a rozsda az éppenséggel nem halálos méreg, és megfestette vörösre, na, az már elég volt, hogy tényleg egy föltartott ujjat, egy nagy vörös fölkiáltó jelként világítson, és akkor elkezdtek a polgárok is erre reagálni, és akkor már volt egy olyan fogódzó, amivel a nemzetközi sajtónak a figyelmét a problémára tudtuk irányítani.
Meg talán ugye az, hogy ez vizuálisan is egy látványos
pontosan
volt, ugye?
Tehát az vereknyének ez a rák fenéje, hogy nem látható.
Nem lehet megmutatni.
Így
értem,
van.
Értem. A Sajó folyótól tematikailag talán messzebb, de földrajzilag közelebb van ugye Gombaszög. Örs magának a neve talán, aki még nem is foglalkozik közélete vagy politikával, elsősorban a gombaszögi művelődése vagy nyári tábor kapcsán ismerték meg a nevét. Jól tudom, hogy most már egy kicsit hátrább lépett, tehát ebből a főszervezői, vagy nem is tudom, főmenedzseri, főproduceri pozíciójából?
Így van, ezt már tavaly tavasszal láttam az ifjabb nemzedéknek.
Mennyi ideig csinálta?
Én 14 évig, 14 évig voltam szervező, és hát nem is tudom, hány évig voltam főszervező, 10-valamennyi.
Értem.
Nem, bocsásson meg, 20 évig voltam.
Én is úgy emlékszem, hogy volt ez két évtized is.
Igen. És főszervező meg 14 évig, igen. De lényegtelen, ez egy közösségi teljesítmény volt. Én a folytonosságot tudtam ehhez a dologhoz hozzáadni, meg azt, hogy menedzseltem a csapatot, de ez egy kollektív eredmény. Egyébként
és akkor most
az önök szerkesztőségének is megvan benne a hozzáadott értéke, hiszen több éven keresztül nagyon gazdag programmal járultak hozzá, és tudósítottak, beszámoltak erről az eseményről. Nyilván a tömegélmény az egy sikerélmény. Az sikerélmény a futballstadionba, de még talán egy tüntetésen is sikerélmény, és mi ezt magyar nyelven azt gondolom, hogy egyedüliként ilyen rendszer szintűen tudjuk ennek a mi közösségünknek megadni, de szükség van erre a közösségre, úgyhogy
kiadunk vezetői nevébe is köszönöm azt, hogy a részsikernek egy részét esetleg összekapcsolja a mi platformunkkal, a Mahét Média családdal.
Minden esetre tavaly 44 ezer fős összlátogatottsággal 100 éves rekordot állítottunk be Felvidéken.
Az ön szerepe, az most már ilyen szimbolikus lesz, vagy azért még vállal valamilyen feladatot?
A rendezvényből én tényleg
vagy
kiszálltam.
Vagy most már csak látogató lesz, tehát megnézi a másik oldalról is, hogy hogy néz ki a fesztivál.
A rendezvényből én teljesen kiszálltam, elosztottuk a feladatköröket, a hatásköröket, és én most az infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozok az egyesületünkön belül, és az értékmentéssel, mint az egyesületünk.
Ez milyen egyesület?
Ez a Cinemetu egyesület, ami ugye a cserkészet után a második legnagyobb ifjúsági szervezet Felvidéken.
Értem, ezt önök alapították, ugye?
Tehát ezt én is az alapítottam, igen, 10-valahány éve, 15 éve.
Tehát akkor neve is van a gyereknek, hogyha lehet így mondani.
Persze.
Tehát, hogy az aktivitásai akkor ez alá a mondjuk
így
úgy, hogy ernyő alá sorolódnak be.
Így van, ez a szervezet viszi a gombaszöget, ez a szervezet vitte annak idején a kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalmat, és most ez a szervezet adta ki a Nagy Felvidék könyvet, ami...
Ha nem tévedek, a Cinemetu azt jelenti, hogy ne féljünk?
Félelem nélkül.
Vagy félelem nélkül. Értem. Szóval van sokszor olyan helyzet, vagy volt sokszor olyan helyzet a múltban, amikor esetleg félni kellett?
Volt
valamilyen
múlt,
aktivitás
volt. Volt, persze, hát ez a névadás, ez a kétnyelvű Dél-Szlovákia kapcsán jött létre, ugye abban az időszakban a Fico kormány, a nyelvtörvényszigorítás, Malina Hedvig megverése, tehát volt egy bizonyos magyar üldözés abban az időben, és mi ekkor próbáltunk kiállni az értékeink mellett, és úgy gondoltuk, hogy ez az egyik központi üzenet, hogy ne féljünk, mert valójában ijeszgetnek bennünket, ez egy ijeszgetés volt, de valójában mi itthon vagyunk, és itt mi magyarként vagyunk itthon, és ha a félelmet hátra hagyjuk, és megfogjuk egymás kezét képletesen, akkor azért mi erőt tudunk mutatni, nem csak nem csak közösségi, de politikai, kulturális értelemben is.
Na, hogyha morális támogatásról ma itt egyszerűen más szó esett, akkor valószínűleg ez a inkább jobban kézzelfoghatóbb morális támogatás, amikor ugye nem csak mondunk valamit, hanem teszünk is valamit annak az érdekébe. Na, nézzük tovább akkor. Van gombaszögön egy gyönyörű, talán maga nemébe talán párját is ritkító szoborpark, vagy mondjuk úgy, hogy emlékparkszerűség, illetve azt is tudom magára, volt egy közös találkozási pontunk is, Lőcsén talán, ahol egy szobrot próbáltok helyreállítani, vagy rekonstruálni, a lőcsei honvéd szobrot, de gombaszögön is ugye vannak kiállítva olyan szobrok, vagy pedig olyan, hát mondjuk úgy emlékműrészletek, ami a múlt örökségét jelenti, és ebben is nagyon aktív. Ez jelenleg most mi a legaktuálisabb kérdés a értékmentés?
A legaktuálisabb kérdés témájába. Az, hogy ugye tavaly mi felújítottunk egy 18. századinak itt épületet, amiről kiderült, hogy egy középkori eredetű épület, és ebben mi megalapítottuk az egyesületünk állandó kiállítását, múzeumát, amit egy nagyon jó nevű magyarországi kiállítás designer csapat rakott össze, és jelenleg ez az egyetlen olyan egyesületi múzeum Felvidéken, amely középkori témával, műtárgyakkal van felszerelve. Birtokunkban van egy saját gyűjteményünk, abban is vannak középkori műtárgyak, úgyhogy ez ilyen egyesületi gyűjteményként abszolút egyedülálló. Talán mondhatom, hogy az egész országban, de Dél-Szlovákiában mindenképpen. És hát ez az épület, ez köszönhetően a felvidéki közösségünknek, a gömörieknek, és nem csak a magyaroknak, az ott élő szlovákoknak is. Ez lett az év műemléke 2024-ben. Ami a legrangosabb elismerés, amit elérhet egy műemlékfelújítás, egy műemléképület, úgyhogy a közösségi erejét, jelentőségét, ez is mutatja ennek a projektnek, hogy nagyon sokan, rengetegen, és Gömörben a szlovákok is bizony mellénk álltak. És
épp akartam mondani, hogy gondolom, hogy a hallgatóink nevébe is gratulálhatok, de mondja, hogyha vannak szlovák anyanyelvű, szlovák nemzetiségű támogatók is, akkor talán még egy nagyobb közösség nevébe is mondhatjuk, hogy gratulálunk egy ilyen sikerhez.
Köszönjük szépen!
Őskérem, nem okvetlenül akarnék a zsebébe kutakodni, de talán a hallgatóinkat az is érdekli, persze, hogy mindezeket az aktivitásokat, tehát kezdve a környezetvédelemtől egészen a szoborparknak, vagy pedig az értékmentésnek a munkájáig, ez azért nem megy minden ingyen. Hogy miből tudják finanszírozni ezeket az aktivitásokat?
A mi egyesületünk 5 lábon áll, mondhatom. És az első és legfontosabb, hogy a hűtlenkezelést azt teljesen ki kell zárnia a munkából. Ezt az öncélú, saját zsebem nézegetése, tömögetése, ezeket félre kell tenni. Tehát ez a mindennek az alapja. Hogyha csak a gyanúja is felmerülne bármilyen visszaélésnek, egy 500 fős önkéntes csapat azonnal szétesne. Tehát erre nagyon odafigyelünk. Az egyesületen belül el vannak osztva a feladatkörök, az irodavezető, a pénzügyi menedzsere az egyesületnek. A számlákat ő kezeli, ahhoz azzal én nem foglalkozok, azt én nem, tehát van egy ilyen kereszt ellenőrzés, de ez most a szervezési része. Ön arra kérdezett rá, hogy hogyan és miből. Tehát 5 lábon állunk, az egyik az természetesen a hazai kisebbségi támogatási rendszer, elsősorban a Kultminor. A másik az Európai Uniós források, elsősorban az Interreg, és a szlovák kormány, az a határon átnyúló együttműködés, illetve a szlovák kormányra átruházott nemzeti hatáskörbe utalt uniós felzárkóztatási alapok. Ez a másik, harmadik a magyarországi források. A negyedik, az a versenyszférából érkező támogatás, ez az, amiért a legjobban meg kell dolgozni. És
tehát ez, amikor magánvállalatok valamiben látják, hogy gondolják, hogy ezt motiváció erő lenne, pontosan, hogyha támogatnák, akkor támogatják önöket.
És az ötödik, az a közösségi finanszírozás, mert hogy ebben nagyon szép sikereket értünk el, rengeteg emlékművet, szobrot állítottunk, szoborjegy alapú gyűjtésre.
Aha, tehát, hogy mindenki válthatott egy ilyen szoborjegyet, és akkor valami kis része hozzájárult.
Vagy ez a ma divatos közösségi finanszírozás, úgynevezett crowdfunding, amire hát vannak ilyen szakosodott weboldalak Szlovákiában is.
És akkor meghirdetnek valamilyen projektet, ugye, és akkor a közönség úgy gondolja, hogy...
Igen, és ilyen alapon több tízezer eurót összegyűjtöttünk az elmúlt időszakban.
Mennyire nehéz egyébként mondjuk ekkora nagyságrendű összeget, tehát mondjuk tízezer eurókat egy projektre összegyűjteni, tehát hogy adakozóak-e mondjuk az intézmények, a cégek, az emberek? Most így az állami forrásokra nem beszélnék, mert azt gondolom sokszor ilyen inkább lobbizásoknak is az eredménye, de hogyha magánemberekről van szó, tehát hogy lát valami változást, tehát valami pozitív változást, vagy inkább visszafogottabbak?
Én azt gondolom, hogyha az emberek az ügyet magukénak érzik, és ugye hosszú távon tudnak vele azonosulni, kapcsolódni, akkor kialakul egy olyan viszony, hogy nyilván ezzel nem élhet vissza egy szervezet, de időről időre, ha szükség van rá, akkor igenis ki tud segíteni a közösség. Tehát például volt egy olyan év, amikor végig dolgoztuk az évet a gombaszögi pálos kolostoron, összeszedtük a forrásokat, 5 kamionnyi vakolóanyagot elhasználtunk, és az év végére kifogyott a vakolat, kellett még egy kamion, az 9000 eurós tétel körülbelül, meg volt hozzá az erő, meg volt az energia, meg az akarat, hogy ezt végigcsináljuk. Az emberek látták, hogy mit hajtottunk végre egész évben. Nagyon sokan, hiszen ugye a területeinket mi közterületként üzemeltetjük. Tehát van kapu, de a kapu mindig nyitva áll. Bárki jöhet, bármilyen napszakban.
Tehát azért van kapu, hogy nyitva állhasson, ugye?
Tulajdonképpen igen. Meg azért, mert a kapu is egy szép műtárgy egyébként. És az emberek összedobták 2 hét alatt azt a 10
Tehát akkor a tapasztalatai jó?
Hát az én tapasztalataim jók. Legutóbb kedves barátainknak Király Helmecen ajánlottuk ugyanezt, hogy éljenek a lehetőséggel, és nekik is brilliánsan sikerült a Király Helmeci kútfeltárás anyagi feltételeit megteremteni egy ilyen közösségi finanszírozáson keresztül.
Na hát akkor mi meg itt örülünk, hogy ilyenről hírt adhatunk. Folytathatnánk talán még a sort további aktivitásaival is, Őrs, de talán akkor térjünk egy kicsit rá a témánk, mondjuk úgy fő apropójára, ugye az európai parlamenti választásokra. Ez a sok szép és nagy aktivitás, sok erőbefektetést kívánó cselekedet, amit mondott. Mi lesz velük akkor, hogyha önt megválasszák, és európai parlamenti képviselőként Brüsszelbe lesz a helye?
Én ezekkel az aktivitásokkal és a kommunikációval, amikor ezeket minél transzparensebben megpróbáljuk közreadni, azért annak szeretnék valamiféleképpen példát állítani, hogy nem csak ellenségkereséssel, ellenségkép gyártással, folyamatos negatív előjelű kampánnyal, hanem igenis ügyek mentén való kiállással, építkezéssel is lehet valamiféle közképviseletet ellátni, lehet így is politikát csinálni. Tehát ez erről
Bocsánat,
szól.
Bocsánat, azért, hogy csak fordítsam le saját magamnak. Tehát, hogy azt, hogy az ön kampánya, vagy az ön hozzáállása most itt a választások előtt, az inkább ilyen pozitívumokból építkező. Tehát az, hogy mit teszek a közösség javára, vagy pedig mit hozok létre, mit sikerül megakadályoznom. Jól értettem ezt?
Igen, abszolút. És én azt gondolom, hogy itt egy esetleges EP siker. Egyrészt ugye a közösségünknek is nagyon kellene, hogy sikerüljön, mert valahol az etnikai politizálás jövőjéről van szó, tehát én is úgy látom, hogy ez a sztori, ez elment a falig, ez az utolsó olyan választás, én úgy érzem, hogy már több ilyen hazárdírozásban én nem fogok részt venni, hogy vagy sikerül, vagy nem, na majd most összejön az 5%, látjuk, hogy nem sikerült parlamentbe kampányolni ezt a pártot, most már több, mint másfél évtizede.
Ne haragudj,
azonban az EP-be egész mások az esélyek, más a részvételi arány, tehát én is úgy gondolom, hogy ez sikerülhet. Tehát egyrészt a cél az, hogy legyen egy ilyen siker, egy ilyen pozitív visszajelzés, a másik meg az, hogy ezt a fajta munkatempót, amit mi a csapatunkkal képviselünk, de hát én vagyok ugye a csapatból az, aki mégis jelölt, de az egész
aki
csapatot...
Aki az arccal csapat.
Igen, ugye? Az egész csapatot viszont hozom ebbe a munkába, hiszen közösen döntöttük el, hogy belevágunk, hogy ezt a munkát akarjuk egy nagyobb fordulatszámra, egy professzionálisabb alapokra helyezni, és az európai szintéren is kamatoztatni, hiszen bizonyos a jó katasztrófa is, annak is az a tanulsága, hogy blama, nem blama az országnak, de bizony, ha azt akarjuk, hogy a déli régióban megoldódjanak a problémák, néha nemzetközi szintéren kell verni a tamtamot, hogy valami történjen, mert itt a térden állva való könyörgéssel nem megyünk semmire.
Tehát, részben már meg is válaszolta a következő kérdésemet, tehát az lett volna a következő, hogy ugye, hogy most meg sikerül megoldani azt, hogy ezek a projektek menjenek tovább, még hogyha mondjuk Brüsszelbe is lesz, de hogy az igazi motiváció az micsoda? Tehát, hogy miért szeretne európai parlamenti képviselő lenni?
Én azt gondolom, hogy ez lehetne egy olyan pozíció, amiből hatásosan újjá lehet szervezni a hazai érdekképviseletet. A generációváltást, nem ezt a söprögetős, elzavarós, agresszív generációváltást, hanem egy normális, méltóság teljes átmenetet le lehetne vezényelni, kormányozni, hiszen az európai parlamenti mandátum azért biztosítja a pénzügyi feltételeit egy irodahálózat kialakításának. És
meg hát van egy súlya, hogyha valaki ilyen brüsszeli képviselőként nyilatkozik meg, ugye?
Úgyhogy én nem szeretnék innét lelépni, nem erről szól ez a dolog. Havi 14 nappal a Brüsszelt el lehet látni teljes körűen, sőt, nyáron ugye nincsenek plenáris ülések, és időnként vannak kisebb szünetek.
Tehát mondjuk úgy, hogy valahogy beszorítja azért a Brüsszelt a hazai tevékenységek közé. Tehát ott továbbra is az itthoni szintér lesz a meghatározó.
Azért mi már kipróbáltuk tavaly, hogy házon belül mi meg tudjuk valósítani a generáció átadást, hogy a gombaszög se fekszik rögtön a sírba, hogyha ebből az orosz őrs
történetesen kiszáll,
így van. Én nagyon bízom benne, hogy nem, és a tavalyi év sikere az nyilván Nászali Gábornak a munkáján múlott. És
ő az új vezető, ugye?
Ő az új vezető, így van. Tehát én azt gondolom, hogy mi arra fel vagyunk készülve, hogy az itthoni portfóliókat lesz, aki tovább vigye.
Tehát indítanak egy új vonalat akkor, ugye? A brüsszeli vonalat.
Így van.
Említette előbb egy gondolat erejéig a legutóbbi parlamenti választást, hogy azért, tehát ez ugye negatív, mondjuk úgy, negatív előjeleket is fölvetette. Viszont az ön személyes szereplése az azért sikeresnek mondható. Ha úgy veszük, akkor a pártelnök, illetve Gyimesi György után ön kapta talán ugye a legtöbb preferencia szavazatot, a harmadik helyen végzette. Na most ugye se a Forró Krisztián pártelnök nem indul az Európa Parlamenti választásokon, se Gyimesi György nem indul. Tehát a választási eredményből kiindulva, a tavalyi választási eredményből, parlamenti választás eredményéből kiindulva, nagy realitása van annak, hogy most itt nem csak ilyen hipotetikus képviselőségről beszélünk meg brüsszeli munkáról, hanem akár ez még realitás lehet. Hogy látja a sikernek a lehetőségét, tehát egy ilyen kincstári optimizmuson kívül? Tehát ugye számolhatunk azzal, hogy magasabb lesz a részvételi arány, ez ugye nem a kisebbségi pártoknak szervezze.
Reálisnak sajnos látja? A múlt hét közéleti fejleményei azok az optimizmusunkat nyilván csökkentik, hiszen mobilizációs ereje van a miniszterelnök ellen elkövetett merényletnek, ami nem hiányzott ebbe a közéletbe, de ettől függetlenül még mindig van, tehát még mindig van esélyünk. Tehát tudjuk azt, hogy egyébként jól szervezett munkával ezt sikerre lehet vinni, tehát erre élő példa a helyhatósági és megyei választások.
Tehát meg magának van egy óriási szervezői tapasztalat, ugye épp erről beszéltünk, ha csak a gombaszögöt vesszük.
Jó, lehet, de ez még kevés ahhoz, hogy az embereket országosan megmozgassuk. Tehát azért az a 70-80 ezer szavazót elvinni az urnákhoz, az
annyit minimum kell, ugye?
Igen, az szintén egy komoly kihívás.
Őskérem, hogyha, tehát az, hogy szólítsuk meg az embereket, hogy lehetne aktivizálni a választókat. Nekem laikusként, tehát azt tűnt föl mondjuk az ön kampányában, vagy a Magyar Szövetség kampányában, hogy Általában a billboardokon két-kettős, ilyen valami tandem szerepel, vagy hárman szerepelnek, viszont ön általában szólóba kampányol, tehát olyan billboardok jelennek meg, ahol általában csak egyedül van, tehát társok nélkül. Lehet ezt úgy mondani, hogy ez egy most először talán a szlovákiai magyar pártok történetében, választási gyakorlatában egy igazi versenyről van szó házon belül is?
Á, nem. Én erre nem így tekintek. Egyszerűen az van, hogy van egy központi narratíva, ami tulajdonképpen így lett fölállítva, lett egy szlogen, amelynek egyre nagyobb az aktualitása, a többet ésszel, mint fegyverrel, azért mondjuk ki, hogy a végére a szlogenünk is beért, ha bár az elején én kicsit kétkedve fogadtam.
És sajnos, hogy ilyen apropó kellett hozzá,
sajnos,
ugye?
Sajnos, hát nyilván mélységesen elítélem a történteket. És hát született egy olyan döntés, hogy az első három jelöltnek van lehetősége saját kampányt folytatni. Hát és én úgy döntöttem, hogy ezzel a lehetőséggel élek, és mivel soha életemben nem volt még saját billboardom, egyetlen egy billboardom volt eddig, igen, büszke voltam rá a legutolsó választásokon, tehát a múltkori eredmény az egy billboarddal született, tehát nem a billboardon múlik, de mondom, próbáljuk ki, ez is egy jó tapasztalás. Úgyhogy Berényi József listavezetőhöz hasonlóan nekem is vannak saját billboardjaim, nem igaz, hogy csak nekem. Szerintem Jóskának sokkal több van, de ezt a forrást én erre használom.
Na szerintem ez egy, hogy is mondjam, egy teljesen normális dolog szerintem, hogy mindenki a közösség javára is játszik, meg hát a saját elképzeléseit, motivációit is próbálja megvalósítani.
Mondjuk úgy, hogy ez egy önazonosabb kampány, ez a néhány saját billboardom, mint a központi háromfejes, az a sablonos
kampány. Értem. El tudja képzelni azt, hogy inkább úgy kérdezni, mennyire tudja elképzelni azt, hogy nem egy, hanem minimum két képviselő jut be a szövetség listájáról, a magyar szövetség listájáról Brüsszelbe?
Szerintem ne révedezzünk, próbáljunk meg bejutni először.
Hogy értőd, ne révedezzünk?
Hát egyszerűen azért kell látni a realitást is. Én azt gondolom, hogy nagyobb esély van arra, hogy egy, sőt, nagyon fogok örülni, hogyha összejön az egy. Így mondom. Legutóbb 396 szavazat hiányzott Csáki Pálnak, úgy, hogy akkor még Nagy József a híd színeibe ellene indult. Nagy Józsi szintén egy színmagyar kampányt folytatott, és a kettő együtt több mint 7%-ot muzsikált.
Lett volna, pontosan,
tehát akkor mindketten bejutottak volna, ha együtt indultak volna. Ez van, most viszont egy magyar párt indul, és ezen a listán én a hármas helyről próbálok bejutni, hát nyilván
azért indult, hogy mondta, a
politikát mandátumokra játsszák, ugye, hogy a focit gólokra, tehát nyilván az a célom, hogy sikerüljön, és hát ezzel a központi kampányt is segítsem, mert hát
értem.
Az édes kevés, hogy egymáshoz képest hogyan szerepelünk.
Értem. Tehát itt most már felvázoltam mind a két lehetőséget, A-t is, meg a B-t is, hogy igen vagy nem. Abban az esetben, hogyha valamilyen különleges oknál fogva a Magyar Szövetség listája nem kapná meg a bekerüléshez szükséges minimum százalékot, akkor simán visszatér az eddigi aktivitásokhoz, vagy hol látja magát az elkövetkező időkben, abban az esetben, hogyha nem valósulna meg Brüsszel?
A hídon akkor kell átmenni, ha odaértünk. Hogy egy klasszikus idézzek.
Nincs egy kialakult nézet ezzel kapcsolatban.
Magánéletileg is biztos, hogy ez egy fontos mérföldkő lesz. Nagyon sokat hajtottunk, futottunk, szervezkedtünk. Nyilván nem akarom itt magam sajnáltatni, de én is úgy érzem, hogy egy icipicit meg kell lesz ettől pihenni, aztán majd ez 3 hét alatt nyilván átmegy, ismerve magamat, de én nem fogom ezt a közösséget, azt megígérhetem, cserbehagyni, se így, se úgy. Viszont azt érzem, hogy közéleti építkezéshez kell valamilyen közéleti siker a továbbiakban. Tehát el tudom képzelni azt is, hogy azért egy picit visszalépjek. Uh-huh. az aktivitás.
Hát, hogyha esetleg úgy alakul, akkor ezt majd ugye konkrétan akkor megkérdezzük, de én inkább azt kívánom önnek is, mint ahogy az összes többi képviselőjelölt kollégájának, aki itt az adásidő stúdiójában megfordult, hogy az elképzelései azok váljanak valóra. Én pedig köszönöm Orosz Őrsnek, hogy ellátogatott ide hozzánk. Bízok benne, hogy a jövőbe, akár az aktivitásokon keresztül, akár a politikán keresztül, vagy akár valami új harmadik variációt bemutatva megint találkozhatunk. Köszönöm szépen, és köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet.
Szerkesztő úr, nagyon szépen köszönöm az ismételt meghívást, és további szép napot kívánok a hallgatóknak.